Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány további 2 évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, fogalmaz bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, ez jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak, azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az új építésű lakásokat és családi házakat csupán 5%-os áfakulcs terheli. További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye, bejelentése 2026 végéig megtörtént. A könnyítést a szakmai szervezetek, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatták, tette hozzá. Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt, fogalmazott Varga Mihály. A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti, fogalmaz a pénzügyminiszter. Magyarország kormánya a nemzetet a családokon keresztül látja és büszke arra, hogy ma már több mint 30 támogatási forma és intézkedés segíti a magyar családokat, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Tiszalúci bölcsöde átadásán kiemelte, hogy a bölcsödei férőhelyek száma az elmúlt majdnem másfél évtizedben jelentős mértékben nőtt, ez hozzájárult a munka és a magánélet közötti kiegyensúlyozott kapcsolat megteremtéséhez. Hozzátette, a munka és a család a 2010 utáni Magyarországon már nem ellentétes fogalmak, és arra is emlékeztetett, hogy a férőhelyek száma már meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es 32 ezernek. A kapacitás bővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, több ezer férőhely építése zajlik jelenleg is az országban, tette hozzá. Az MBH Bank 2,7%-os gazdasági növekedést vár az idén, amely jövőre elérheti a 3,7%-ot, mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrum vezetője a pénzintézet makrogazdasági erőterjesztéseket bemutató tájékoztatóján. Közölte, a januárban kiadott 3,5%-os idei GDP növekedési előrejelzésüket az exportpiacok gyengélkedése miatt csökkentették, továbbá a lakossági fogyasztás sem érte el a várt mértéket. Hozzátette, a hosszú távú kilátások változatlanok csupán eltolódtak 6 hónappal, így a hazai gazdaság növekedési pályája továbbra is pozitív. Az MBH várakozása szerint az év második felében az emelkedő reálbéreknek köszönhetően bővülhet a fogyasztás, és várhatóan javul a külső környezet is. Az elmúlt évek súlyos kihívásai során a magyar külpolitika mindig a jó válaszokat találta meg, eközben Brüsszel kudarcot vallott a válságokra történő reagálás során, jelentette ki az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar külpolitika magyar és szuverén kizárólagos célját a nemzeti érdek érvényesítése határozza meg. Sokszor túlerővel szemben. Most a veszélyek korában ennek a külpolitikai felfogásnak még nagyobb jelentősége van, fogalmazott. A válságokra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette, hogy a liberális gondolkodásmóddal szemben van egy sikeresebb alternatíva Magyarországon, fogalmazott. Hozzátette, ezért próbálják Brüsszelből minden eszközzel támadni Magyarországot a magyar baloldal közreműködésével. Sport. A dánokkal is azonos csoportba került az Európa-bajnoki címvédő magyar férfi strandkézilabda válogatott a júniusi kínai világbajnokság sorsolásán. Gulyás István szövetségi kapitány csapata az A csoportban Ausztráliával és Ománnal is találkozik. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség bázeli központjában rendezett sorsoláson elhangzott, hogy a 4-4-es csoport első 3-3 helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelynek 2 6-os csoportjában az első 4-4 válogatott játszhatja majd a negyeddöntőt. A magyar férfi válogatott 2010-ben ezüst, 2018-ban bronzérmet nyert a VB-n. A dánok a legutóbbi 2022-es tornán végeztek a második helyen, Az Európa-bajnokságot 2019-ben és 2021-ben megnyerték, tavaly harmadikok lettek. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhűs lesz az ég, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északi szélcsendes völgyekben hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Ez alkalommal két témát ajánlok az önök figyelmébe. Szó lesz a mai nap aktualitásáról, hiszen ma van a katonazenekarok napja. Majd a szalézi pedagógia sajátosságairól beszélgetünk, érdemes tehát ma is velünk tartaniuk. Április 30-án Lehár Ferenc zeneszerző és katonakarmester születésének évfordulóján ünneplik a Magyar Katonazene napját. A Magyar Honvédség zenekarai és zenészei országszerte megemlékeznek az elődökről, összegzik az elért eredményeket és áttekintik a jövő feladatait. Vendégünk itt a stúdióban Kovács Ferenc, az EGRI Opsitos Fúvó zenekar egyik tagja. Isten hozott nálunk, Feri, szervusz!
Szervusztok!
Ha mi ebben a műsorban most nem is összegzünk eddigi eredményeket, de mindenképpen a katonazenekarok és a katonazene lesz a mai műsorban a témánk. Hová lehet datálni, hova nyúlik vissza a katonazene alakulása?
Hát talán onnan kezdeném, hogy ugye sok műfajban és sok helyzetben vita tárgya, hogy mi is az, hogy zene, és mi az, ami nem. Nekünk, magyaroknak 926-ból van egy, mondjuk úgy, hogy a katonazene őse emlékünk. Ekkor egy erődöt, egy kolostort szeretett volna bevenni a magyar csapat, és első körben nem sikerült, viszont egy olyan dolgot beszéltek meg, hogy síppal, dobbal adnak jelet egymásnak, hogy hogy van az őrzés, hogy vannak az őrségváltások, és ezzel jelzik egymásnak, hogy mikor, hogyan lehet előre haladni, és ennek kapcsán sikerült bevenni ezt a kolostort, ezt az erődöt. Hogy ezt zenének mondhatnánk-e? Nem hiszem. Viszont valahol mégis innét indul el az egész. Amit katonazenekarnak nevezünk már, az Mária Teréziának 1741. májusában áll föl az első katonazenekarunk. Itt már katonazenekarról, katonazenékről, karnagyokról beszélünk, tehát itt már egy szervezett formája van. Talán ez a két mérföldkő az, amit évszám szerint megemlítenék. A többire azért nem térnék ki, mert nem vagyok rá hivatott, vannak katonazenekaron belül is történészeink, akik erre sokkal inkább felkészültek és hivatottak, mint én. Ami fontos a katonazenével kapcsolatban. Egyrészt van egy nemzetközi, egy ökumenikus iránya. Nincsenek nyelvek. Egy nyelv van, a zene nyelve, és ezt igazából a világon mindenhol mindenki érti. Tehát hiába megyünk egy olyan területen, ahol nem ismerjük a nyelvet, maga a zene nyelve az mindenhol érthető lesz, és mindenhol érvényes lesz. És ugyanez a zene, ugyanez a nyelv a lehető legrejtettebb és legkódoltabb is lehet, amit senki nem fog érteni, csak az, aki ismeri ezt a kódot, ezt a kódfejtést. Tehát annyira a szélsőségeket tudta hozni a zene, tulajdonképpen a hadászatban, a katona zenekarban, a katonák között, hogy ez valami csoda. Ezen kívül igazából a törökök, az oszmán seregek mozdultak először úgy a katonazenével, hogy elhozták a saját kultúrájukat, és egészen a regionális kultúrát hozták el, tehát nem csak a nemzeti kultúrájukat, hanem a regionális kultúrájukat hozták el, és úgy csoportosultak a katonák, hogy abból a régióból a saját dallamvilágukat, a saját világukat hozták el, és azokkal a dallamokkal vonultak előre, és tudták, hogy mi az, ami lelkesíti, mi az, ami megnyugtatja őket, és ezeket a zenéket vitték. Na most azért tudni kell a katonazenéről, hogy egy olyan fajta megkülönböztetett helyzetet jelentett mondjuk a katonazenészek számára, akik már a háborúkban is védelmet élveztek, tehát mondjuk egy trombitást vagy egy kisdobost épp úgy védtek a katonák, egy katonai gyűrű épp úgy védte, mint az előjárókat. De például a trombitákon megjelentek a zászlók, katonai zászlók is, a nemzeti zászlók is, tehát gyakorlatilag ők hordozták azt a zászlót, azt a szimbólumot, ami mögé felsorakozott a hadsereg. A másik ilyen fontos dolog, hogy amikor a katona zenekar játszik, akkor mindenkinek a figyelme egy kicsit arra összpontosul, egy kicsit mindenkinek maga a dallamvilág, maga a ritmus az összefésüli a gondolatait a többiekével, tehát nem csúsznak szét, nem egyéni, esetleg otthoni, esetleg saját dolgai irányítják a gondolatait, hanem egységet kovácsol.
Sok minden elhangzott itt, maradnék az utolsó gondolatnál. Milyen típusú repertoárt játszanak a katonazenekarok?
Hát általában ugye az induló műfaj az, ami a katonazenekarok legszélesebb repertoárja. Az indulóról tudni kell azt, hogy egy 120-as tempóval működik, és ugye mondjuk azt, hogy bal, 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 jobb, bal. És ha ezt megnézzük, akkor a bal, tehát az egy lépésre jutó tempó, az a 60-as tempó lesz. És ebben az ütemben, ha ezt a mozgást folytatjuk folyamatosan, akkor közel járunk a normál pulzushoz, és ezzel gyakorlatilag szabályozni tudjuk a menetelő szakasznak, menetelő seregnek a légzését, pulzusát, mozgását, tehát teljesen össze lehet fésülni, össze lehet harmonizálni a katonákat, az embereket.
Van véleményed szerint eltérés különböző országok katonazenekari repertoárja között?
Természetesen van. Én azt gondolom, hogy a tempóban és egyéb alapvető dolgokban akkora nagy eltérés nincs, de ugye mindenki a nemzeti identitását viszi bele. Például még országon belül is, tehát azt tudni kell, hogyha például egy katonazenekar élén váltás történt, tehát a karnagy cserélődött, akkor az újonnan érkező karnagynak illett egy valamiféle indulót komponálnia. Most ezt azért mondom ilyen félve ezt a komponálni, mert nem egészen így volt, mert ugye a régióban meglévő szájon forgó dallamokból állította általában össze, azért, hogy mindenki a sajátjának érezze ezt az indulót. Tehát ennyire szűk régióra összpontosítva is van eltérés. Így született nekünk is nagyon sokféle indulónk, tehát a magyar indulók egy része is így született, hogy az éppen aktuális regnáló karnagy létrehozta azt az indulót, ami az övé és az ő általa irányított zenekaré.
Úgy mutattalak be téged, hogy az egri opsitos fúvós zenekar tagja vagy. Kell valami különleges tudás, készség, képesség, hogy valaki egy katonazenekar tagja legyen?
Igen. Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen. Valahol ez a katonazenekari szellem, ez átüt a zenén, átüt a próbákon, meg mindenen, tehát azt gondolom, hogy sokkal többről szól nálunk ez a dolog, mint zenéről. Sokkal többről szól, mint hogy valamiféle közlés lehetőségéről vagy eszközéről. Ez valami olyasmi, hogy egy olyan érzést, egy olyan élményt szeretnénk átadni az embereknek, ami ott bent belül bennünk megvan, és ez biztos, hogy minden zenekarnál megvan, és minden zenekarnál más, de nálunk akkora szeretettel és akkora túláradó boldogsággal beszélnek azok az emberek, akik az előjáróink gyakorlatilag, aki a karnagyunk, az elnökünk, az idősebb kollégák, arról, hogy milyen is katonazenésznek lenni, mi is az, hogy katonazene, és hatalmas anekdóták mennek. Tehát van, hogy a próbák jelentős részét az anekdóták töltik ki, és beszélgetünk, és persze megvannak a próbák is, de maga a hangulata az egésznek egészen más, mint egy átlagos zenekar, ahol tudjuk azt, hogy mire próbálunk, kiosztották a kottát, kérjük kotta hülyen játszon mindenki, és haladjunk, mert már a következő darabot kellene próbálni. Itt nem, itt maga az egésznek a szellemisége épp olyan fontos, mint a hangok és mint a hangszerek.
De ez közösségtől függ, nem?
Egészen biztosan én egy közösségről tudok beszélni, tehát hogy aztán ez a többi közösségnél hogy működik, ezt én természetesen nem tudom.
Mondhatnám azt is, hogy egy picit így félbeszakítottam azt a kis történeti áttekintést, amiben próbáltál ilyen mérföldköveket felvillantani, hogy a magyar katonazene karok hogyan jöttek létre. Most tudunk arról, hogy jelenleg Magyarországon hány katonazenekar működik?
Jelenleg Magyarországon 10 katonazenekar működik. Van a központi katonazenekar a Magyar Honvédségnek, és területileg több katonazenekar működik még. Ennyi maradt a Honvédség korábbi zenekaraiból. Azt lehet tudni, hogy ennél jóval-jóval több zenekar és rengeteg zenész és hangszer volt a múlt rendszerben felsorakoztatva. Csak hát ugye, ahogy a rendszerváltás után maguk a laktanyák megszűntek, maguk azok a zászlóaljak, azok a területek megszűntek, megszűntek vele együtt a katonazenekarok is. Így járt például ugye az EGRI zenekar is, és aztán 2011 tavaszán alakult újra Egerben. Hát nem is újra, hanem újként alakult az Opsitos zenekar, csak Szalkai Gyuláék, Szalkai Gyula és a felesége kezdték el összeszedegetni azokat a korábbi katonazenészeket, akiknek valamiféle űr maradt az életükben a katonazene nélkül, vagy a zene nélkül, mert néhányan a zene nélkül maradtak, mert hát mindenkit, aki a katonazenekarokban játszott, nem tudott felölelni a zeneiskola, meg egy-egy gazdaságilag hátteret biztosító intézmény. És ezeknek az embereknek ugye nagyon hiányzott. És akkor ezekből a volt katonazenészekből, zenészekből, lelkes zenéhez értő emberekből állították össze az Opsitos Fúvós zenekart. És tulajdonképpen ma is így működik, csak a volt katonazenészek sajnos lassan kikopnak, sajnos csökkennek ezek az igazi történetek, amiket ők maguk megéltek, és ők maguk hoztak el. Továbbadjuk azokat, amiket mi tőlük hallottunk és tőlük tanultunk, de azt az átélést már nem fogjuk tudni visszahozni, amiket ők adtak. Nagyon-nagyon hiányoznak ezek a kollégák, nagyon-nagyon hiányzik az ő szellemiségük, és nagyon szeretnénk megtartani, és nagyon szeretnénk továbbadni, de sajnos egyre kevesebben vannak, akik időt és energiát szánnak arra, hogy zenéljenek, eleve, hogy zenéljenek, aztán az meg, hogy egy ilyen non-profit szervezetben gyakorlatilag ingyen a zene szeretetéért, a szellemiség szeretetéért, az egésznek a szeretetéért eljöjjenek és zenéljenek, és próbáljanak velünk, ez még nehezebb. És talán én azt gondolom, hogy a civil szervezetek túlnyomó része ezekkel a problémákkal küzd, tehát nem egy elszigetelt jelenség, mi is ezzel küzdünk, tehát változó a létszámunk, és igyekszünk mindig ahhoz a létszámhoz alkalmazkodni, repertoárban, fellépésekben, mindenben, de erről a helyről is hirdetem, hogy ha valaki szeretne csatlakozni hozzánk, és szeretne velünk együtt lélegezni, fújni, zenélni, az keressen bennünket, meg fog bennünket találni.
Katonazenészek, ha jól tudom, cáfolj meg, ha nem így van, ők katonák is egyben.
Így van.
Az Opsitos nem nevezhető katonazenekarnak.
Az Opsitos Fúvórzenekar úgy alakult meg, hogy a volt katonazenészekből, zenészekből és zenét szerető, zenélni tudó emberekből. Tehát ezeknek egy viszonylag kis része volt katona.
Vannak nehézségek, ezt hallom ki a szavaidból, de azért számos alkalommal találkozhat veletek a zeneszerető, zenekedvelő közönség.
Így van, így van.
Tehát milyen rendezvényeken?
Nagyon sok felkérés van, tehát akár egy falusi rendezvény, egy falunap, akár városi rendezvények színesítését tudjuk adni, és hát rendszeresen megvannak a saját kis rendezvényeink is, amiket mi hirdetünk meg, vagy pályázunk, és akkor ezekből a pályázatokból próbáljuk meg színesíteni az emberek hétköznapjait. Talán az a legfontosabb ebben az egész küldetésben, hogy egy kicsit az embereket kimozdítsuk, egy kicsit az embereket mosolyra hangoljuk, ne a televízióból, urambocsá, rádióból, és itt talán nem jó helyen mondom ezt, de értesüljenek csak a zenéről, vagy találkozzanak ezzel a fantasztikus dologgal, hanem szemtől szemben, az utcán, akkor is, ha süt a nap, akkor is, ha esik az eső, bármilyen körülmények között, és mi ott vagyunk, és kimegyünk, és nem számít, hogy éppen milyen időjárási körülmények. Tehát játszottunk mi már szakadó esőben, fagyban, tűzőnapsütésben, és annyira jó volt látni, hogy eljönnek az emberek, és velünk szeretnének lenni. És ez egy fantasztikus élmény.
Most április 30-án beszélgetünk most éppen a stúdióban, de talán egy évvel ezelőtt volt szó az Opsitos Fúvós zenekarról, méghozzá egy emléknap kapcsán, amit így június elején tartottatok. Idén is megrendezésre kerül ez?
Igen, az idén is megrendezésre kerül a korábban hagyományteremtő céllal elindult koncert, emlékkoncert. Május 25-én délután lesz ez a koncertünk. Erre is több zenekarral készülünk, és szeretnénk egy színes, szórakoztató és mégis emlékező koncertet bemutatni a közönségünknek.
Helyszín a Dobótér?
Dobótér lesz, igen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Kovács Ferenccel, az EGRI Opsitos Fúvós zenekar tagjával beszélgetünk.
Ha azt a szót hallom, hogy katonasság, akkor azért bennem így megjelenik ezzel összefüggésben különböző hagyományok, sok-sok érték. A katonazenészek mennyire őrzik ezeket a hagyományokat vagy értékeket?
Hát számos dologban őrzik, és számos dologban rendkívül fontos az a fajta hagyomány, az a fajta attitűd, amit a katonazenekar meg a katonazene hordoz magában. Én azt gondolom, hogy a katonazene az kiemelkedik, és most bocsánat, hogy ezt kiemelkedésnek apostrofálom, a többi zenei irányzat közül, mert annyira sok célú, annyira sok dolog van, amire fölhasználható, amire kihasználható, és amire jól használható, hogy szerintem az egyik legsokoldalú. Tehát azért itt a katonazenekarok történetében nagyon sokszor felelevenítik az, hogy színházi beharangozókat tartottak annak idején, tehát a színi előadások nyitányaként egyfajta összefoglalót vittek ki az utcára, meg különböző rendezvényeket jelentettek be. De ha egészen lebutítjuk, akkor trombitás és kisdobos ment végig, és különböző bejelentéseket tettek. Tehát annyira sok célú, annyira szertágazó, és annyira nagy múltú maga a katonazene, hogy én azt gondolom, hogy egyedülálló műfaj a zenén belül.
És hogyha nem a hagyományokra, hanem az értékekre gondolok például, és hogyha egy picit így személyesebb vizekre terelhetem a beszélgetést, hogy számodra azok az értékek, amik így mondjuk, hogyha a katonaságot hallod, és megjelennek benned, azok számodra mennyire fontosak?
maga a katonaság kapcsán is, illetve maga a katonazenekar kapcsán is, meg katonazene kapcsán is nagyon-nagyon sok olyan fajta értéket hordozunk, és igyekszünk továbbadni, ami néha múlónak tűnik a világunkban. Tehát az a fajta tartás, az a fajta megfelelés, az a fajta büszkeség, az a fajta tradíció, amit vihetünk és átadhatunk, az azt gondolom, hogy nagyon sok helyen már kiveszőben van, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mi hordozhatjuk és átadhatjuk. Épp a múltkor volt egy beszélgetésünk a próbán, valaki földobta, hogy milyen érdekes, hogy meg akarunk vitatni valamit, most már ugye ezért szorosak a határidők, szorosak az időpontok, és mégsem vágunk egymás szavába. Tehát, hogy annyira más hangulata van. Ha otthon beszélgetünk családon belül, simán előfordul, hogy valaki a másik szavába vág.
Na jó, de ez nem feltétlenül, én most ugyanezt csinálom, ez nem feltétlenül a tiszteletlenségnek a jele, hogy belevágsz a másik szavába, vagy hagyod, hogy végigmondja azt a gondolatmenetet, amit mond. Ez lehet egyfajta közvetlenség, egy olyan bizalom, amiben azt érzed, hogy ezt megteheted.
Igen, nem mondogatnék neveket, más civil szervezetekben is jelen vagyunk, nem tapasztalom sehol máshol azt a fajta tiszteletet, vagy talán tovább is mennék azt a fajta alázatot, ami itt megvan. Én azt gondolom, hogy egy olyan hangulata és egy olyan értékrendje van ennek az egésznek is. Én ebben ezt a katonás jelleget látom, azt a fajta fegyelmezettséget látom, amit máshol nem hordozunk, tehát ezért tudnám kiemelni ebből a körből magát a katonazenét, illetve magát ezt a katonai hangulatot.
Sok-sok mindenről beszéltünk így a katonazenekarok története, meg jelenne kapcsán, hogyha itt maradunk az opsitos fúvószenekarnál, milyen terveitek, elképzeléseitek vannak a jövőre nézve?
Ez az emlékkoncert időpontja, amit az előbb említettünk, előtte is lesz még megszólalásunk a zenekarral, de kétségtelenül kisebb horderejű, tehát az lesz a nyár legnagyobb horderejű megszólalása, megjelenése, de egyébként az adventi koncertek is rendszeresen megrendezésre kerülnek, és általában próbálunk egy olyan, ezek pályázatfüggőek, de próbálunk olyan koncertsorozatokat rendezni, ami a város több pontján megjelenik, tehát már van bejáratott helyünk a Lajosvárosban, az északi lakótelepen, Csákóban, a belvárosi részen, tehát megvannak azok a pontok, ahová az együttes föl szokott állni és zenélni szokott. Nagyon szeretnénk ezeket a programokat folytatni, ezeket a hagyományokat fenntartani, ápolni. Hát, mint sok másnál is, ennél is megvannak azok a gazdasági feltételek, amik ahhoz kellenek, hogy ezek létrejöjjenek, de hát pályázunk és igyekszünk megteremteni az anyagi háttereit is ennek a programnak, és akkor ott leszünk, ahol csak lehet. Maga ez a katonazenekari forma, ez az utcára vitt zene, ez mindenféleképpen egy közvetlen kapocs a civil élet és a zenei élet között. Hát most mondhatnám azt, kicsit csúnyán fogalmazva, hogy ha kimegyünk az utcára zenélni, ha akarja, ha nem, hallja, amit csinálunk, tehát könnyen nem tud kitérni előlünk, de talán nem olyan dolgot viszünk az utcára, amit szégyelni kellene, és nem olyan dolgot viszünk az utcára, amit elkerülni kellene, hanem olyan értékeket igyekszünk az utcára vinni, amivel találkoznia kellene az emberek túlnyomó részének, csak talán a felgyorsult világunkban nem tudnak plusz időt szánni, szakítani arra, hogy elmenjenek találkozni ezekkel a dolgokkal, és mi igyekszünk nem tolakodó módon odavinni ezeket a dolgokat az emberekhez.
Kedves hallgatóink, Kovács Ferenccel, az EGRI Opsitos Fúvószenekar tagjával beszélgettünk. Ahogy ígértem, kedves hallgatóink, van egy másik témánk is a mai napra, méghozzá a szalézi pedagógia sajátosságaival ismerkedünk Molnár Gál Bélának, a Kazincbarcikai Don Bosco iskola igazgatójának segítségével.
De minden iskola így működik, ugye ez a hagyományos poroszos módszer. Azt mondjuk, hogy bejöttél az én iskolámba, nekem van egy házirendem, pedagógiai programom, SMS-em, sorolhatnám tovább a különböző dokumentumokat, igazából hogy biztos még fel tud sorolni nagy csomót még ezen kívül, amiket nekünk össze kell rakni, és azt mondjuk, hogy ismerd meg a szabályokat, igaz? Le van írva, hogy kell viselkedni, hogy mész csengetésre, óra, és így tovább, te szépen minden meg van fogalmazva, ezt fogadd el, ugye? És akkor, hogyha elfogadtad, akkor én formállak, tanítalak téged. Ez a klasszikus magyar oktatási rendszer. Ebben is gondolkozunk, nem is tudunk ebből nagyon nehezen tudunk kilépni. Ha ezt a szabályt megszeged, akkor bizony annak büntetése van. Ugye büntetés szaktanárit kapsz, nem tanultál egyes kapsz, késtél, késés beírjuk, hiányoztál, beírtam a hiányzást, nem hoztál orvosi igazolást, akkor ez igazolatlan hiányzás lesz, és így tovább lehetne tovább sorolni. Ez a normál. Én pedig azt mondom, hogy a mai világunkban egy piciben ebben már változtatni kell. A mi iskolánkban is van házirend, van SMS, van pedagógiai program, is sorolhatnám tovább. Mi is ugye ezt a hármas rendszert állítjuk fel, megismerni, elfogadni, formálni, csak kicsit másképp. Ugye mi úgy hívjuk, hogy megelőző módszer, megismerni téged. Mert nem biztos, hogy te a szabályokat el fogod fogadni, mert te honnan jöttél, ezek a szabályok egy picit idegenek tőled. Idő kell neked, míg ezeket a szabályokat magadévá tudod tenni. Elfogadlak téged. Mert nem tehetsz arról, hogy honnan jöttél. Nem tehetsz arról, hogy esetleg téged másképp tanítottak. Azért a mi iskolánkban, lehet, hogy itt az iskolában is van olyan, nekünk több olyan diákunk van, aki most, nekik kettő történt most az elmúlt egy évben, hogy a saját apjuk agyonverte az anyjukat, és ők találták meg, és így tovább. Tehát gondoljunk már bele, hogy miket éltek meg ezek az emberek, ezek a gyerekek. Néha többet élnek meg, mint mi megéltünk életünk során. A negatívumokról beszélek. És az apró örömök is. Tehát amikor én kimentem a Balajta is, abba a kicsi faluba is, amikor ott elkezdtem evangelizálni a gyerekekkel, én azon csodálkoztam, hogy az egyszerű kicsi népi játékok, egyszerű kis labdázások mekkora örömet tudtak okozni. Én már a saját gyerekeimet ezzel nem tudom lekötni. Nem tudom felvenni a versenyt velük, mert hogy egyszerűen a mesélés, hogy csak mesélek nekik, egyszerű meséket mondok el nekik, mert olyan hiányosságokkal rendelkeznek, amit nem is gondolnánk. A harmadik, formálni egymást. Én is tanulhatok tőled, nem csak te tőlem. Ugye mi az a baj, hogy mindig a tekintély alapú oktatási rendszert használjuk, én vagyok a tanár, bemegyek, leadom az órámat, és így tovább. Nem tudom, volt a interneten fent sokáig egy ilyen kicsi kis, rövid indiai kis film, hogy a gyerek mindig késett rendszeresen. Láttuk? Ugye milyen tipikus példája, és itt is hányszor előfordul, és néha nem is mérlegeljük, hogy miért késik a gyerek. Mérlegelnénk, mint a kis filmben is, ha tudnánk. De hogy utána járunk-e? Ugye formáljuk egymást. Ugye abban a kicsik filmben is milyen jó megmutatja, hogy a testvérét tolta be mindig rendszeresen, ő neki kellett vinnie be, ugye a mozgáskorlátozott testvérét tolta be, és így tovább, stb. Tehát, hogy sokszor mi nem is tudjuk, nem is vesszük észre, mert mi a saját értékrendünkből, a saját környezetünkből, ami nem baj, tehát nem velünk van a baj elsősorban, hanem mert mi így nevelkedtünk fel, így szocializálódtunk, nekünk ez a természetes, de valaki másnak nem ez. Ez az alap. Megelőző módszer, észszerűség, vallásosság és szeretet. Kizárni a büntetést, na azért ez nagyon érdekes, nem? Tehát erről beszéltem elég. Kizárni a megszégyenítést, mert hogy a büntetés ezzel jár. Megnyerni a gyerek szívét, együtt töltött szabadidő. Ez egy rendkívül fontos terület, amit nekünk ezt át kell gondolni. Tehát nálunk, amikor az iskolába fellépünk, nálunk mindig az az elv, én igazgatóként mindig azt támogatom, hogy a tanár is szerepeljen a gyerekkel együtt. A tanár is focizzon a gyerekkel együtt. A tanár is játszon a gyerekkel együtt. A tanár is ott legyen, ahol a gyerek van. A saját családunkban hogy csináljuk? Nem így csináljuk valahogy? Nem a gyerekkel játszunk kicsikorában együtt, igaz? Leülünk, nem csak mesekönyvet olvasunk, még oktatjuk, hát attól, ha belegondolunk, tehát egy családi kapcsolat, ugye családiasságról beszélt igazgatónő is. Családi kapcsolat. Tehát most, ha úgy gondolkozom, hogy most én tanárként bemegyek, most nézzük, menjünk haza, jó? Otthon vagyunk, és akkor hazamegyünk, és otthon így viselkedünk. Na, fiam, megtanultad a leckét? Mondd föl. Jó van, rendben van, ezért kapsz most vacsorát. Most csak fél vacsorát kapsz, mert nem tanultad meg rendesen. Nem így viselkedünk? Nem így viselkedünk. Hanem azt mondjuk, leülünk vele. Nem tanultad meg? Mi a baj? Nem értem, apa, nem értem, anya. Mit nem értesz, a matekot, magyar, történelmet, mit nem ért? Ezt nem ért. Gyere, üljünk le és tanuljunk. Legalábbis egy normál család így működik. Az iskolában is valahol hasonlóan kell. Ugye itt is valahol meg kell néznünk. Tehát mi az, amit az együtt töltött szabadidő, együtt tölteni a gyerekkel, odafigyelni a gyerekre. Megváltozott, Szentdrúládra meghívtak egyszer, ez egy állami iskola. Meghívtak egyszer, ott volt az országgyűlési képviselő, a tankervezető, meg mit tudom én. Mert hogy az ottani igazgatónővel szemben ugye a helyiek, az ottani helyi cigány lakosok hatalmas nagy tüntetést csináltak, hogy váltsák le, sajnos jogosan, mint utólag, hogy megtud. Nem tudtam, én megyek oda. És amikor oda mentem, akkor tapasztaltam azt, hogy rengeteg idős pedagógus volt, aki máshonnan került oda. Tehát nem ott, én azt hittem, hogy ott már rutinból tudnak mindent, hát már 30-40 éve ezt csinálják. És oda kerültek pedagógusok mindenhonnan, Miskolcról, most nem akarok belefolyni, hogy milyen okokból, oda kerültek, és akkor 20-30 év pedagógiai tapasztalata nem ért semmit, mert ők még mindig a porosz módszerrel gondolkoztak. Büntetek, adtam neki egy egyes, tudja, mit mondott a gyerek, adjon még egyet. Tényleg ezt mondják. Hát, ha nincsen számonkérés, akkor mit mondja a gyerek, mit érdekli őt? Hogy most egy-egyes kapok, vagy kettő. Persze, normál családoknál ez működik, tehát ezt nem lehet általánosítani, de hogy annak oka van. Észszerűség. Józan paraszt ész. Tehát így lehetne lefordítani. Mit kell nekem tennem az adott helyzetben, akár az órán, szünetben, vagy a különböző foglalkozásokon, hogyha a gyerek nem úgy viselkedik? Józan paraszt ész. Emlékszek rá, hogy egyszer nekem volt egy olyan esetem, mondom, tanárként kezdtem az iskolába, hittantanár vagyok, és akkor bementem az órára, és akkor elmondom, a gyerek, az egyik gyerek le van feküdve a padra, süsül, ugye lehagy, felhúzva a fejére, füles bedugva, rászólok, hogy ülögök békére a hülyeséggel, meg és így tovább. Kérdezem tőle, hogy hát de figyelj, olyan jó dolgot akarok neked mondani, meg hülyeség, meg így, meg mindenki jött ebbe az iskolába, kérdezem tőle, hogyha nem jöttem, ez már az ötödik iskolám, már csak azért, mert ide vettek föl, meg így, meg úgy, meg itt kaptam csak esélyt már. És akkor kérdezem tőle, hogy jó, de hát én olyan szép dolgokat akarok neked mondani, hogy a jó Isten hogy szeret téged, hogy hallottuk érsekatyát és a boldogság egyik alapja. És mondja, hogy adja engem a hülyesége, agybetegek találmánya. És akkor sok diák, na most ebből mi lesz? Mindenki ott figyelt. És akkor ott elkezdtem gondolkozni, hogy megmondom őszintén, nekem is a gyomrom felugrott, hogy agybeteg. Hozzáérek a rózsafűzérhez, mindig itt szokott lenni a zsebembe, és akkor eszembe jutott, hogy na most Domboszkó, te mit csinálnál, vagy mondd meg nekem, te mit csinálnál, mint pedagógusként ilyen helyzetben? És akkor úgy döntöttem pillanatnyilag, az észszerűség, a józan paraszt az diktálta, hogy békén hagyom a gyereket. Annyira meglepültek a többiek, hogy csendben voltak. Utána elkezdtem a szünetekbe keresgetni, de nem mindig, de ugye alkalmatlan a gyereket. Mindig addig mentem oda hozzá, míg, és az lett a lényeg, hogy a beszélgetések sorozata lett belőle, sose kérdeztem rá, hogy ki vagy, mi vagy, csak beszélgettem vele, egyszerűen próbáltam. És egyszer megkérdeztem, hogy nem haragszik? Mondom, miért? Hogy agybetegnek neveztél? És mondta, hogy hát igen. Mondom, ne haragudj már, hogy valamilyen megbántottalak, hogy így le agybetegeztél, tehát én kértem tőle bocsánatot. És akkor mondta nekem erre, hogy az én kérek bocsánatot, ne haragudjon már. Maga tök jó fej. Tehát így, hogy mondja, hogy az ő nyelvükön. Tehát, hogy mennyire fontos a józan parasztész, hogy tudj dönteni, hogy ne a tekintélyemet vegyem elő elsősorban, hanem mondjuk úgy, hogy a szerető szívemet valahol. Szeretet. Szeretem-e azt, amit csinálok, és szeretem-e azokat, akiket én tanítok? Boszkó Szent Jánosnak van egy nagy mondása, szeresd őket, hogy szeressenek téged, hogy szeressék azt, amit te szeretsz. Ugye egy jó pedagógus akkor tudja elérni, tehát látunk ilyen nagy hollywoodi filmeket, hogy ami igaz történeteken épül, vagy akár ismerünk olyan pedagógusokat, akik nagy sikereket értek el. Ez volt a titka. Szereti a gyerekeket. A szeretet pedig áldozatot hoz. Vagy a családban. Ugye tipikus eset. Az Isten megadta nekünk a feltétel nélküli szeretetnek a tulajdonságát. Tudunk mi is úgy szeretni, mint az Isten. Ugye tipikus példája erre az édesanyja. Hordja a gyermekét a szíve alatt, nem tudja, hogy fiú, lány, csúnya, szép, okos, stb. Mégis szereti. Így van? Rugdossa belülről, stb. Lehetne mondani, nem hagyja aludni éjszaka, a buszon rosszul van, sorolhatnám tovább, az asszonyok jobban tudják, mint én. És mégis szeretjük. Fájdalmak között megszületi, a feleségem mellett ott voltam, és ott, Istenem, ha én így bántanám az asszonyt, engem is így tudna szeretni? Ez volt a kérdésem. Egyszer meg is kérdeztem, amikor felébresztett éjszaka, hogy nézd már, rugdos a baba. No, én rugdosnálak, akkor is így örülnél neki? Tehát, hogy kérdeztem tőle. Hogy megvan a képességünk nőknek, férfiaknak, hogy tudunk szeretni. Csak sajnos az önzésünk, a hibáink, a rossz tulajdonságaink miatt ez a fajta szeretett tulajdonságunkat nem vetítjük ki mindenfelé, pedig képesek vagyunk mindenkit szeretni. Jézus mondja is, ne csak azokat szeressétek, akiket szeretnek. Szeressétek ellenségetek, és sorolhat nem tovább. A szeretet rendkívül fontos. Szeretem-e? Meg tudom-e szeretni? Ott van az a kicsi gyerek, lehet, hogy koszos, mit tudom én, stb. Ott mosolyog, vigyorog, csillog a szeme. Látom-e benne Krisztust? Látom-e benne az embert? Tudom-e őt úgy megölelni, megfogni, hogy oj, te rossz csont vagy, de azért én valahogy oda megyek hozzád, és segíteni akarok neked. Nem kell kimondani, egyszer csak tenni kell. Vallásosság. Ugye nekem van egy kedves történetem, amikor a háztetőt kibontják, és négyen leengedik a bénát, amikor nem férnek be a házba, mert Jézus ugye ott tanít bent. A történet ugye arról szól, hogy szabad-e az ember a bűnöket megbocsájtani, kinek szabad megbocsájtani, és ugye Jézus meggyógyítja. Én a négy emberről akarok beszélni. Mekkora hite volt annak a négy embernek, hogy képes volt felmászni a háztetőre is, nem tudjuk, kik voltak. Te kibontanád-e a háztetőt? Van-e ilyen hited a pedagógiában? Tehát van-e ilyen hited? Vagy azt mondod, hogy feladom, soka? Nem tudom megoldani. Nem az én dolgom. Itt nekem most át kéne törni a tömegem, meg stb. Jaj, hát tetőt kibontani, de hogy Istenem. De egy jó pedagógus képes mindenre. Sőt, a legnagyobb adománya a jó pedagógusnak, hogy amikor rájön arra, hogy nem tud valakin segíteni, mert nem mindenkihez van kulcsunk, nem mindenkihez van. Sajnos ez így van. Nekem sincs mindenkihez, itt a pedagógusnak sincs mindenkihez, de azt tudom, hogy valaki másnak van. Van-e bennem annyi alázat, hogy akkor ezt továbbadom. Segítséget kérek a másik kollégától, bevonom. Kommunikáció. Amúgy én megmondom őszintén, én képzéseket csinálnék a pedagógusoknak, azoknak a pedagógusoknak, akik a roma világban működnek. Ugye én nagyon sokszor láttam, alacsony, tehát azt tudni kell, hogy a cigányságnak a többségének alacsony a szókincs, de ezt érzékeljük ugye az iskolában, akkor tanulnak a gyerekek. Hát magyarok írják, professzorok a tankönyveket azoknak a egyszerű cigány családok gyerekeinek, akinek esetleg a szülei vagy a nagyszülei nem is tudnak írni, olvasni, tehát nem kapnak nagy segítséget, nem értik a szavak nagy részét. Tehát én számtalanszor leülök, iskolában is, akkor beülök, elmondok valamit, és akkor visszakérdezek. Tehát ugye a tipikus eset hittantanárként paráználkodás. Azt se tudja, mit jelent már. Ne paráz, ne félj, ezt gondolja, ezt mondja. Tehát nem értik a szónak a jelentését. Alacsony szókincsel rendelkeznek, ugye nem is értik, amikor ott a tankönyvben le van írva. Egy jó pedagógus ezt felismeri, és villám gyorsan lefordítja az ő nyelvükre. Fokozott verbalitás. A hangos szó. Ugye, tehát én nagyon sokat járok családokhoz be. Mindig általában szól a tévé, szól a zene, vagy és így tovább, stb. Teljesen hozzá vannak szokva a magas hanghordozáshoz. Illetve egyszer csináltam egy ilyet, hogy énekeket vettünk fel az asszonyokkal, és akkor olyan jó volt, mert ott volt a kamera, és utána elkezdtek beszélgetni. És elkezdtek egy egyszerű témáról, nem is tudom már miről beszéltek, talán sütöttek valamit, vagy nem tudom miről beszéltek, vagy főztek valamit is. Nem bírták megvárni, hogy az egyik befejezze a másik mondatát, ezért elkezdte emelni a hangját, mert a többi is beszélt, mindenki beszélt. És a végén már olyan hangerővel beszéltek, hogy majdnem összeverekedtek. Mert hogy ugye a fokozott verbalitás feszültséget hoz egy idő után. És akkor úgy szóltam rájuk a kamera a kezemben, felveszem, teszem fel a Facebookra, mindenki látni fogja magukat, jó, akkor kis humorral. És mondtam nekik, hogy látták magukat most, és visszavetettem nekik a videót. Maguk csodálkozva néztek, hogy egy egyszerű beszélgetésből majdnem ordítozás lett, hogy majdnem összementek. Tehát nekünk ezt tudomásul kell venni, hogy ez benne van. Ezért nekünk sosem szabad megemelni a hangunkat. Mindig higgadtan, nyugodtan kell lenni. Nálunk az iskolában egyszer bejöttek el család, hát ugye tipikus eset, biztos ismerős, messengeren rám jöttek, írja az egyik gyerek a szüleinek. És akkor bejöttek ilyen három autóval, férfiak voltak, én kisétáltam ott egyedül ott előre, nálunk nincs iskolaőr, elmondom, tehát én nagyon ellene vagyok az iskolaőrnek, ez az én saját magán véleményem, én azt mondom, hogy az a pedagógiai kudarcunk, már elnézést, hogy nem, én mindenhol elmondom ezt, mert hogy nekünk el kell jutnunk oda, hogy a szeretet az győzzön. Nehéz, rendkívül nehéz, de el kell jutnunk. Ugye, nálunk nincs is, pedig van verekedés, az itt elő szokott fordulni, tehát bevallom őszintén, de kezeljük. És akkor bejött egy család, nem engedem be őket olyankor, meg stb. Én kimentem egyedül, azért hiába a nagy darab ember vagyok, azért nyolc férfival én sem mennék így leállni. És akkor megálltak is, az asszony hergelte őket, nyomta nekik a szöveget, meg és így tovább, ahogy nem volt semmi előzménye, ez csak egy ilyen kitaláció volt, tehát kommunikációs félreértés volt az egész. És álltam, csak kérdeztem, miért jöttek? Fogadóórára, szülőértekezet szerettek volna jönni, megbeszélhetjük és így tovább. És akkor ugye én csak beszélni akarok vele. Tehát folyamatosan ment az ordítozás, én folyamatosan. Miben segíthetek? De szívesen, megbeszélhetjük. Maga nem érti, maga nem olyanok, mint mi vagyunk, meg és így tovább. Mondták ott a magukét, ugye kihajolt az egyik, bemegyek, levágom a kezetek lábatokat. Mi jó emberek vagyunk, amúgy csak beszélgetni szeretnék, és közben ilyen ordítozások mentek. Megőrizni a higgadtságunkat folyamatosan. Két éve volt egy verekedés ilyen falubeliek között, két falu között, kint a városban, és több diákunk is, családja érintett volt ebben. Szilveszter után tömegesen jöttek be, és az apák kísérték, gondoljuk el, 50 apa kísérte 50 gyereket, hogy a másik falu szülei le rohanják őket, mert ők elterjedt a hír, hogy le fogják őket rohanni. És akkor odaértek, a rendőrök is ott voltak. Az iskola, ugye a rendőröket értesítették, jöttek a rendőrök, stb. És akkor motozás, meg minden, persze volt minden, kés, viper, a boxer, meg mindenki, és készültek arra az esetőségre, hogy esetleg, hogy valami lesz. És akkor kérdezték a rendőrök, hogy mondtam nekik, kimentem, és mondtam nekik, hogy elnézést, ha már itt vannak, bejönnek egy rövid szülői értekezetet megtartani, mert megbeszélnénk akkor egy-két dolgot. És akkor olyan, meg a rendőrök mondják, hogy jöttek volna be a rendőrök, mondtam, nem kell. Nem kell. Higgyék el, nem fognak itt bent semmilyen balhét csinálni. Mert jó kell kommunikálni. Higgadtan, éreztetni kell folyamatosan, hogy igen, jót akarok, persze el kell mondani a véleményemet, de ez rendkívül fontos. Konfliktus kezelés, alapelv. Én ebből indulok ki, nálunk az iskolában ez az alapelv. Nem minden tanár csinálja jól, nálunk sem, de van, aki nagyon jól csinálja. Jézus mit mond? Vételedet testvéred hív félre. Ha nem hallgat rád, szólj egy testvérednek, ugye ha arra se hallgat, hívd az egyházat. Ugye ez egy jézusi tanítás alap. Fordítsuk le a mi pedagógus nyelvünkre. Ugye benn vagyunk a tanterembe, a gyerek rosszalkodik, tekinti alapon leordítom, mit csinálsz, kapsz egy egyes, kivárlak ide, beírok neked. Vagy félrehívom. Gyere meg egy pillanatra velem. Nekem volt ilyen esetem, de tegezett a gyerek. Nálunk azért mi erre figyelünk, hogy nem engedjük, hogy tegezzenek minket. És sok középiskolában ez már adott amúgy, sajnos. És kihívtam, és mondtam neki, hogy nézd, kimész ebből az iskolából, megérne, hogy ne tegezz. Lehet, hogy meg is iszok veled egy pertot, ha 18 éves elmúltál, de megtennéd azt a szívességet, hogy bent ezt nem csinálod. Ha megbántottalak, mondd meg, mind kell javítanom, én változtatok rajta is. Annyira meg tudnak lepődni ezekkel az apróságokkal, nem tudják hova tenni. És akkor gyakorlatilag az történt, hogy visszamentünk, és megszűnt a probléma. Nem azt mondom, hogy ő élel járt a tanulásban, meg nem okozott problémát később, de ez a fajta jelenség megszűnt. Egy az egyben. Megértette. Mert nem kapott megszégyenítést. Ez rendkívül fontos. Mi elviselnénk a megszégyenítést? Ugye most én, mint igazgatóként bemennék, és a tantestület előtt mondanám, hogy aj, piroska, mit csináltál, meg megint elrontottad. Ugye? Tehát érezzük ezt a... hogy mennyire fontos az, hogy nem szégyenítünk meg. És ez rendkívül, a gyereknek nagyon érzékenyek erre. Pláne a társadalom peremén élők, ahol állandó konfliktusok is szoktak lenni, tehát ahol ez rendszeres, meg ők megélik. A cigányok amúgy is megélik sokszor, hogy én sokszor hallgatom őket, hogy elmennek valahova, és akkor ugye megszólják őket, munkát keresnek, nem úgy veszik fel őket, és így tovább. Tehát azért van egyfajta ilyen jellegű, ami ők sajnos ezek az életüknek a része. Kihívom. Nem hallgat rám, ugye a gyerek, mert ilyen is volt azért, van nálunk is, hogy hiába próbálom négy szem közt megbeszélni vele, nem működik ez a történet. Szólok egy tanárnak, akivel tudom, hogy jóban van. Akkor beszélj már vele, figyelj, én próbálok. Ha arra se hallgat, akkor jövök én vagyok az egyház, az igazgató, ugye, aki közben lép, és akkor én beszélek a gyerekkel, hogy mi a baj. Arra is szoktunk figyelni például, hogyha egy szaktanár, mert az nálunk is van tanárokat, szaktanárikat, van, aki meg azt mondja, hogy látja, hogy értelmetlen. Ha csak egy tanár ad egy gyereknek szaktanárit, akkor nem azt mondjuk, hogy három szaktanári osztályfőnök is, a többi, akkor üljünk már, ezt kommunikáljunk. Én csináltunk olyat, hogy például hívtunk Budapestről le mediátorokat, akik beszéltek velük, hogy na, próbáltuk a tanár és a gyerek közötti konfliktus csökkent, egy külsőse próbáltuk ezt csökkenteni, vagy a szalízi szerzeteseket, vagy a papokat vontuk be ebbe a témakörbe. Vajon is volt már, hogy plébános hívtam be egyszer, mert tudtam, hogy van kapcsolata a családdal. A harmadik rész, ugye, amit mondtam, hogy ha nem sikerül ezt mert, akkor jön az egyház, tehát jövök én, és utána viszük tovább. Mi nagyon ritkán rúgunk ki gyereket. Ugye, itt még nehezebb az általános iskolákban, mert ugye itt azért tankötelezettség, stb. Nálunk egyszerűbb egy picit, de nálunk is végig kell csinálni azt az egész dolgot, hogyha azt akarjuk csinálni. Megkérdeztem a tantestületet, mit kell tenni a gyerekednek ahhoz, hogy te kirúgd a családodból. Hol a határ? Mert ment a vita, hogy hol a határ, hogy kirúgjunk egy gyereket. És ezt a kérdést tettem fel. Te mikor rúgod ki a családodból a gyereket? A sajátodat. Mit kell tenni ahhoz? Hát szerintem még, hogyha embert ölne is, ott állnánk mellette. Nem helyeselnénk, persze, meg elítélnénk, meg stb. És így tovább, de egyetlen oka van, amikor kiraknád, én is kiraknám a családomból a gyerekemet. Egy van, amikor a többire veszélyes. Amikor a közösségre káros. De addig, amíg nem, addig meg kell menteni, körbe kell járni, meg kell nézni, milyen problémák vannak. Kapcsolatok. Ez az alapja mindennek. A családmentorálás. Járunk-e családot látogatni? Nem azért, mert rossz a gyerek. Egyszerűen család lát. Milyen kapcsolatunk van az itt tanuló gyerekeknek a családjaival? Ha van is családlátogatás, milyen szempontból megyünk ki? hogyan segítjük az ő életüket. Nem tudom, hogy van egy gyermek ifjúságvédelmi felelős, vagy stb. És itt tovább. Nálunk az iskolában nekem főállásom van direkt. Én ezt kiharcoltam a fenntartónál, hogy legyen ez, aki egy főállásban csak ezzel foglalkozik, gyermek ifjúságvédelmi felelős, mert hogy ez nagyon fontos. Ő kocsiba ül, ha kell, megy ki a családhoz, megy ki a családsegítőbe, megy oda, hova kell, éppen rendőrséggel tartja a kapcsolatot, hogy rengeteg idő. Nem biztos, hogy az osztályfőnöknek mindig van erre ideje. De viszi az osztályfőnöket, és akkor megy a családhoz. Tehát nem az, hogy ő kimegyek és helyette dolgozok, hanem megy az osztályfőnök, stb. Nálunk a kollégák többsége ugye rengeteg ilyen van, adatlapok, jogi dolgokat. Sok mindenben segítenek a kollégák. Olyan dolgokban, aminek semmi köze nincs a pedagógusnak, de tudja, hogy ezzel el tudja nyerni a családnak a bizalmát. Ha elnyeri a családnak a bizalmát, jó a kapcsolat, hát mi is így vagyunk. Ha velünk valaki elnyeri a bizalmunkat, mi is megbízunk valakiben, az ránk is tudhatni, és odafordulunk segítséget, igaz? Hát nem így működünk, dehogy nem. Kihez fordulunk? Testvérünkhöz, barátainkhoz, akiben megbízunk. Itt is ugyanígy működik ez a kapcsolat, de ehhez ki kell építeni. Ennek az egyik ilyen fontos része, és mi kimegyünk, különböző településeknek szólunk az általános iskolának, a Covid alatt ez picit háttérbe szorult, meg azóta is, még most akarjuk visszaéleszteni, mert hogy rájöttünk, hogy a suliban nem jön beszülő értekezletre, ugye nem megy a hegy Mohamedhez, akkor a Mohamed megy a hegyhez, akkor mi kihelyezett szülőértekezletet csináltunk, de ez a mi sajátosságunk, tehát az általános iskoláknál nem fordul meg, és az oratórium, és ez az utolsó gondolat, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, a délutáni szabadidő foglalkozás, amikor nem kötöttségekkel, tehát nem arról szól, hogy tanulunk, nem az, hogy ötig itt kell lenni, nézzünk csak oda, hogy mennyi gyerek jött el délután 5 órakor, 7 tanórára, a kicsi faluba. Miért jöttek el? Fel lehet tenni a kérdést. Nem a hittan vonzotta őket, amit mondtam az elején, a játék. Ami hiányzott az életükből, azok, hogy együtt vagyunk, a közösségi élet, az együttjátszás, és az élvezték a legjobban, ha én is játszottam velük. Amit mondtam, az elején visszatértünk most. Milyen olyan oratórium közösségi programokat tudok csinálni, délutáni foglalkozásokat, mert ha a gyerek eljön, higgyük el, a szülő is meg fog jelenni. Nekem az evangelizásnak ez volt az alapja. Jött a gyerek, megjelent az anya. Anyával tudtam beszélni, az anya után bejött a férj is, az apuka is egy idő után, és így tovább, már utána meghívtak, kimentem, és így tovább, és lehetne tovább sorolni. Egy olyan fajta kapcsolatteremtési lehetőség, mert aki a gyerekét valakinek szereti, mi is így vagyunk, ha mi gyerekünket szereti valaki, azt mi is szeretjük. Ha mindig a szegény gyermekekhez ragaszkodunk, nyugodtak lehetünk, ha másképp nem. A világ egyik része együtt érez velünk, elvisel minket, a másik része pedig dicsérni fog, de senki se fog irigykedni ránk, amit csinálunk.
Kedves hallgatóink, Molnár Gál Bélát, a Kazincbarcikai Don Bosco iskola igazgatóját hallották. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, már a kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 9...